Sok szeretettel köszöntünk mindenkit a mai sorozat előadáson. Kezdésül énekeljük a 41-es énekünket. Irgalmaz Úristen! Az első, a hatodik és a nyolcadik verset énekeljük a 41-es számú énekből, az énekes könyvünkből. Irgalmaz Úristen! Szerető édesatyánk, hálával állunk előtted, hogy egy hét ismét úgy van mögöttünk, amelynek minden napján érezhettük a te szeretetedet, amellyel körülvettél bennünket. Köszönjük, hogyha feltekintettünk reád, és hogyha imádkoztunk hozzád, akkor tőled mindig kaptunk valami választ. Vagy erőt, vagy teljesítetted a kéréseinket, vagy bíztatást adtál nékünk olyan jelekben, amelyeket csak azok érthetnek meg, akik kapcsolatban állnak te véled. És köszönjük, hogy itt lehetünk, és előre tekinthetünk a proféciák által arra a jövőre, amely előttünk áll, és amely ennek a világnak az utolsó napjait jelenti. Köszönjük, hogy tanulhatunk tőled, mert te felhívod a figyelmünket arra, hogy mik fognak történni. De köszönjük azt is, hogy a múltat is tudjuk értékelni, azokon az üzeneteken keresztül, amelyeket te a hét gyülekezetnek adtál. És kérünk most, hogy különösen a nekünk szóló üzenetet mélyen el tudjuk raktározni szívünkbe, és minden nap gondoljunk arra, hogy te milyen szemmel, hogyan tekintesz reánk. Mert hogyha mi nem tudjuk azt, hogy te hogy nézel reánk, mi a véleményed rólunk, akkor nem fogjuk megérteni azt sem, amit üzenni kívánsz nékünk a te szolgádon keresztül. Ezért kérünk, hogy most különösen a laodíceai üzenetnél teljes figyelmünket segíts ráirányítani erre az üzenetre, ennek a mondani valójára. És add, hogy ezt megjegyezzük, meg tudjuk tanulni, be tudjuk építeni életünkbe. És azt a megújulást és reformációt, amelyet te elvársz tőlünk ezekben a napokban, ez az ige meg tudja alapozni. Kérünk, hogy legyél így velünk ma este, ingyen kegyelmedből, az Úr Jézus nevében. Amen. Az elmúlt heti egy napos szünet után most ismét folytatjuk a jelenések könyve sorozatát. A 7 gyülekezet közül az utolsó üzenet kerül ma napirendre. A Laodiciának szóló üzenetet az adventista felfogás, az adventista Biblia magyarázat úgy értékeli, hogy ez különösképpen és leginkább éppen a mi korszakunknak szól. Ez az üzenet különösen 1844 óta aktuális számunkra, amikor Istennek az ítélete elkezdődött a mennyben, a vizsgálati ítélet. Ez egy olyan üzenet, ez egy olyan Biblia magyarázat, amelyet csak az adventisták tanítanak ezen a világon, ezért nekünk ennek minden részletét nagyon pontosan kell tudnunk. És ezért kérek mindenkit, hogy úgy figyeljetek, hogy ne csak megértsétek, hanem tovább is tudjátok majd adni másoknak azt, amit ma tanulunk erről az üzenetről és erről a városról. Természetesen majd a végén még elmondjuk azt, hogy miben tudunk segíteni, hogy megmaradjon bennünk ez az üzenet, de addig is kérjük, hogy figyeljetek oda, és az Úr áldja meg a mi igyekezetünket, hogy megértsük ezt az üzenetet. Mielőtt Tokis testvér elkezdeni az előadást, egy verset hallgassunk meg Laodiciáról, Ócsai Sándorné testvérnőtől.
Páskujné Kovács Erzsébet, Laodiceában élünk. Ki megmérted az idők hosszát, a te kezedben van minden mérték. Életünket évek araszolják, s a bennünk felgyújtott fényesség az évfordulókon lobban még, majd elalszik újra, szendereg. Ilyenkor szólíts meg, Uram, szólíts meg minket, engemet, mert nagy alvó nyájad vagyunk, cselekedetekben holtak, dús legelőn megkövéredett bőségben tobzódó nyomorultak, azok vagyunk. Kimondom a feddő szót végre, kívánom, hogy megye minden kéz fájom vagy boldogan a szívére, Laodiceában élünk. Omlik rajtunk drága sejem, és nem látjuk, hogy mi vagyunk a nyomorult, a mezítelen, nem látjuk a baját másiknak, mert vakok vagyunk és süketek. Nem nyúlnak már testvér felé, csak magunk felé a kezek. Súlyos, nehéz fájdalom gyötör, ellepnek fekélyes sebek, rettenetes szavú proféták, Ésaiások kellenek, akik megrázzák ezt a népet, hisz alkonyt szitálnak a napok. Jöveteled olyan biztos, nem fedi semmilyen titok. Korbácsoló idő haragja rajtunk is sújtja ostorát. Ha a kereszt nem tartaná, összeomlana már ez a világ. De imádságból hálót font szívünk és remegő ajkunk, ki megmérted életünk hosszát, Isten, könyörülj még rajtunk! Kegyelmed esőjét küld el Laodiceára, Uram! Nehéz próbákat hordó népez, ne hagyd el ilyen nyomorultan! Szent lelked égő sugaránál égjen le szemünk bús homája, s vérben áztatott irgalmad, borítsd rá Laodiceára!
Tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit. Olyan gazdag Laodicea üzenete, hogy idefele a feleségemnek azt mondtam, hogy ebből legalább egy 10 előadásos sorozatot kellene a jövőben valamikor csinálni, és azt hiszem, hogy lesznek olyan területek, amelyeket vártok, hogy kifejtsem, de egyszerűen idő hiányában talán csak egy szűk utalással tudok rá kitérni. Úgyhogy holnap délelőtt is ezt az üzenetet fogjuk természetesen átvenni, természetesen egy picit más szempontokból és más körülmények között. Jelenések könyve 3. fejezetének a Laodiceára vonatkozó részét olvasom. Jelenések könyve 3.14-től. A Laodicea beli gyülekezet angyalának is írd meg. Ezt mondja az Amen, a hű és igaz bizonyság. Az Isten teremtésének kezdete, tudom a te dolgaidat, hogy te sem hideg nem vagy, sem hév. Vagy ha hideg volnál, vagy hév, így, mivel lágy meleg vagy, sem hideg, sem hév, kivetlek téged az én számból. Mivel ezt mondod, gazdag vagyok, és meggazdagodtam, és semmire sincs szükségem, és nem tudod, hogy te vagy a nyomorult, és a nyavajás, és szegény, és vak, és mezítelen. Azt tanácsolom néked, hogy védj tőlem tűzben megpróbált aranyat, hogy gazdaggá légy, és fehér ruhákat, hogy öltözeted legyen, és ne láttassék ki a te mezítelenségednek rúdsága, és szemgyógyító írral kend meg a te szemeidet, hogy láss, akiket én szeretek, megfeddem és megfenyítem. Légy buzgóságos azért, és térj meg. Ímé az ajtó előtt állok és zörgetek. Ha valaki meghallja az én szómat és megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, és ő én velem. Aki győz, megadom annak, hogy az én királyi székembe üljön velem, amint én is győztem és ültem az én atyámmal az ő királyi székében. Akinek van füle, hallja, mit mond a lélek a gyülekezeteknek. Rögtön ennek a történetnek az elején talán el kell mondjuk azt, hogy mi rosszul ejtjük ki ennek a városnak a nevét, nem Laodicea, hanem Laodikea. Figyeltem a helyieket is, többször visszakérdeztem, miként ejtik ki, és ma már biztosan tudjuk, hogy ezt nem Laodiceának kell, hanem Laodikeának kell, vagy kellene kiejteni. Nos, el tudjuk mondani, hogy Kolossé városának szomszédságában található, Filadelfiától délkeletre fekszik, és annak a hét gyülekezetnek a vonzás körzetében található, ami körülbelül valahogy úgy egy térségben található. Második, Antiochus szír uralkodó, aki Krisztus előtt 261-től 240-6-ig uralkodott, ő alapította, és hát egy kicsit, hogy mondjuk, a kiállhatatlan természetű feleségéről, Laodikéjéről nevezte el ezt a várost. És nagyon érdekes, hogy Dániel könyvének 11. fejezet 6. versében egy egyértelmű és világos utalás van, valamilyen módon erre a helyzetre. Eredetileg Diospolisnak nevezték, majd Reosra változtatták a városnak a nevét, és ha megnézzük, ezután alakul lényegében a városnak Laodicea neve. Egy picit nézzünk végig, hogy milyen jellemzőket találunk a hét városra, a hét gyülekezetre. Tehát a bal oldalon itt van végig a hét város, Efézus, Szmirna, Pergamon, Tiatira, Szárdisz, Filadelfia és Laodikea. Mindegyiknek az üzenetében van egy általános bemutatkozás. Mindegyiknek, egyetlen egy kivételével, van dicsérete. És innen látjuk legalulról Laodikea városának nincs dicsérete az Úrtól. Vagyis ezt a várost nem dicséri meg a názáreti Jézus. Nézzük, hogy mely városok kapnak feddést. Itt látjuk, hogy két város nem kap feddést az Úrtól, Szmirna és Filadelfia. Az összes többi város, tehát a másik öt város, természetesen Laodikeával az élen, vagy Laodikeával bezárólag, hol keményebb, hol enyhébb feddésben részesülnek. Mindegyik kap egy felszólítást, mindegyik kap egy bátorító felszólítást, és mindegyik kap ígéretet. Ha tovább nézzük egy kicsit, és most csak Laodikea, Laodicea üzenetet nézzük, akkor Jézus azt mondja, hogy ő az Amen, Jézus hű és igaz tanúként mutatkozik be, sőt, az Isten teremtésének kezdetére hivatkozik. A feddés az a következőkből áll, langymeleg állapotára vonatkozik. Jézus úgy látja ezt a várost, mint nyomorult, szánalmas, szegény, vak, mezítelen embert. Ma úgy mondanánk, hogy egy teljesen tönkrement hajléktalannak látja ezt a hihetetlen gazdag város lakóit, keresztényeit. Ők egészen másképp látják magukat. Felszólítás pedig arra vonatkozik, hogy Jézustól vegyen ez a város kereszténysége aranyat, fehér ruhákat, szemgyógyító írt vagy szemkenőcsöt, mint gyógyszert, és felhívás következik arra, hogy legyen buzgó, és térjen meg. Van viszont két nagyon szép ígérete is ennek a korszaknak. És talán ennek a korszaknak az ígérete mind az előző hat korszak győzteseinek, vagy maradékának is szól egyben. Jézussal fognak egy közös vacsorán vacsorázni, és Jézussal fognak uralkodni. Talán el tudjuk mondani azt, hogy ennek a városnak a mai neve Eski-Hissár, amely mai nyelvünkre fordítva annyit jelent, mint régi kastély. Elmúlt dicsőségnek, elmúlt gazdagságnak az emlékét hordozza. Olyan pici ez a városka, ez a romváros, hogy kétszer elmentünk mellette, mire harmadszorra észrevettük. Egyetlen picike kis tábla, egy észrevéthetetlen fűszfákkal, fűszfa lombjaival takart tábla jelzi ennek a városnak a történetét és múltját. Nagyon gyakran elpusztult ez a város, és azt tudjuk, hogy Krisztus után 60-ban hatalmas földrengés elpusztította a szomszédos Hierapolis városával és Kolosse településsel együtt. Azonban azt is tudjuk Tacitusztól, Krisztus után 55-től 120-ig élt, hogy az újjáépítés során a központi segítséget, a császár által felajánlott adományokat rendkívül büszkén és gőgösen visszautasították, és azt mondták, hogy ők ezt meg fogják tudni oldani saját maguk erejéből. Ez így is történt. A helyreállítás során még szebb, még gazdagabb, még kihívóbb épületeket, utcákat, középületeket és magánépületeket húztak föl. Ez még inkább elbizakodottá tette ennek a városnak a lakóit. Ezután talán még említésre méltó a város történetében Timur Lenk vad csapatai. Timur halála előtt egy évvel, 1402-ben a várost felégették, teljesen lerombolták, csak úgy, mint Efézus Timur Lenk, pedig ő a mongol-türk hadviselésnek egyik legtökéletesebb formáját valósította meg, és Dzsigisz Kán dédunokájának tekintette magát, és valóban nem volt egyetlen egy vesztett háborús alkalma sem, vagy csatája sem. Ebben az időben két nagyon fontos fegyvernemre osztotta fel a hadseregét, a lovasokra és az íjászatra. A lovasok könnyű lovasságból és nehéz lovasságból álltak, de ezen túlmenően egy különösen kiképzett helyi elit csapat is volt mellette, amelyik a legmeredekebb hegyeken, vagy a legmélyebb völgyekben is bevethető volt. Számuk nem annyira nagy volt, de tökéletesen, precízen kiképzett emberekből állt. Ostromgépeket készítettek, minden csata előtt gondosan tanulmányozta a helyi adottságokat, hatalmas árkokat építettek, ostromgépeket állítottak fel, és gyakorlatilag nem volt olyan várost, amit könnyűszerrel be ne tudott volna venni. Efézust is szinte mondhatnánk azt, hogy néhány nap alatt bevette, és természetesen Laodicea városának is ez lett a sorsa. A város nagyon híres volt még orvosi iskolájáról is. Rendkívül fejlett volt a bank világa, a bank szolgáltatása, ez ráépült az orvosi szolgáltatására, így különös probléma nélkül a világ bármely részéről jöhetett ide gazdag ember, hogy gyógyítassa magát, semmi problémát nem jelentett, bármi nemű pénzt átváltottak. Kiváló orvos generációk nőttek fel ebben a városba, és a birodalom, a római birodalom legtávolabbi részén is ismerték és jegyezték az ebből az iskolából kikerült orvosokat. Nemzetközi tekintélye volt a városban készült szemkenőcsöknek és egyéb nagyon híressé vált gyógyszereknek. Most Hierapolisban vagyunk, vagy ahogy ezt ma nevezik, Pamukkáléban. Itt háttérben van, körülbelül egy 8-10 kilométerre Laodicea városa, és innen folyik az a nagyon forró víz, ahol ma is lehet fürödni termálvízében, és gyakorlatilag az előbbi kép azt mutatja, mint hogyha jégmezőbe járnánk talán. Az itteni felvétel nem adja vissza ennek az eredetiségét, az éles érzetét, de amikor az ember megérkezik, elcsodálkozik, hogy ilyen meleg vidéken hogy lehetnek hatalmas nagy hómezők, és amikor az ember oda közelébe ér, akkor látja, hogy ez a víz által kimosott mészkő lerakódásokat jelzi, de hatalmas nagy területeken, nagy mélységekben, és tényleg egyedülállóvá teszi ezt az egész környéket. Tehát a szemkenőcsöket és különféle gyógyszereket is ismerték. A szemkenőcsök az bazalt követ törtek össze, és különleges helyi olajjal keverték össze, és ezek nagyon-nagyon híresek voltak különféle szembetegségekre. Az ókorban a szembetegségek nagyon-nagyon elterjedtek voltak, különösen a hölgyek körében, hiszen a hölgyek már akkor különböző festékekkel festették ki a szemüket, ezek pedig nem voltak emberbarát festékek, és bizony a meleg során az izzadsággal a szembe került festékek gyakorlatilag nem egyszer szinte a vakságot is okoztak az emberek számára. Természetesen a férfiak is festették olykor-olykor bizonyos helyzetekben a szemüket, ezekre a betegségekre pedig kiváló volt Laodiceában gyártott szemkenőcs. Meg kell még említsük, és nem mehetünk el szó nélkül a város kézműipara mellett sem, különleges és nagyon ritka fekete gyapjút készítettek Laodiciában, hiszen a város a nagy hegyek között egy rendkívül termékeny síkságon épült fel, és ezen a síkságon különleges juhokat tenyésztettek, amelyeknek fekete volt a gyapja, és ebből készítették a nagyon híressé vált fényes, csillogó gyapjút, ezekből pedig csodálatos ruhákat lehetett készíteni, de meg kell említsük nagyon híressé vált szőnyegkészítésüket is, ami még a mai napban is fel van jegyezve. Pál apostol nagy valószínűség szerint sohasem járt Laodicea városába, azonban levelet írt Kolosse és Laodicea keresztényei számára. Nagy valószínűség szerint állíthatjuk, hogy az általunk efézusi levélként ismert páli irat eredetileg Laodicea számára íródott. Egy jó tanács, ha valami problémánk van, akár a lelki élet területén, akár a gyakorlati élet területén, akár dogmatikai kérdésben, üssük föl az efézusi levelet, vagy mondhatnánk úgy, a régi laodiciai levelet, hiszen ez egy körlevél volt, és valószínűleg, hogy az Efézusban megőrzött kézirat, másolat maradt ránk, hiszen a legrégebbi kéziratokból hiányzik az enefészó, az Efézusban való kifejezés. Tehát, ha felütjük az életünk nagy problémáira keresendő válasz során az efézusi levelet, biztosak lehetünk abba, hogy találunk benne nagyon jó megoldást. Amikor ott voltunk, akkor kezdődött el néhány hónapja az Ankarai Egyetem régészeti feltárása, és a munkálatok, legalábbis ha hihetünk a helyieknek, akkor még évtizedekig el fognak tartani, hiszen a városnak mindössze egy tizedét tárták fel a korábbi ásatások alkalmával, és bizonyára még nagyon-nagyon sok érdekes információt fogunk hallani Laodicea városáról. A mi korunk is egy kicsit, ahogy a bevezetőben hallhattuk, Laodicea korára emlékeztet. Bár az adventisták egy kicsit vitatkoztak még néhány évtizeddel ezelőtt, hogy vajon honnan vezethetjük le ezt a korszakot, legalábbis melyik évszámtól, melyik dátumtól. Voltak olyanok, akik 1888-tól, a Minneapolis-i konferenciától, a hitáltali megigazulástól, mások, talán a többek, a tradicionálisabb gondolkodók pedig 1844-től vezetik le ennek a korszaknak a kezdetét. Szóval Laodicea korszakának vagyunk az átélői mindannyian, ugyanannak a történelemnek vagyunk formáló, történelmet formáló és szenvedő alanyai. Laodicea a hetedik korszak, a hetedik gyülekezet, bár el kell mondjuk, hogy a Jelenések könyvében nem hét gyülekezetről van szó, nem hét korszakról van szó, hanem nyolc gyülekezetről és nyolc korszakról, ugyanis a nyolcadik az az Isten országa, a mennyei Jeruzsálem. Szóval a hetedik az átvisz a nyolcadikba, aminek egy természetes következménye lesz az, hogy Isten országának lakosaivá válhatunk. Ugyanakkor nem mehetünk el amellett sem szótlanul, hogy a hetedik a gyülekezetek sorában, a hetedik a korszakok sorában, és a Jelenések könyvében a hetedik az mindig valami nyomatékot, valami nagy-nagy hangsúlyt kíván kifejezni. Tehát a hetedik gyülekezetnek írt levélben benne van az előző hat korszak minden egyes pillanatai, ott dobog ebben a korszakban. Ugyanakkor meg kell azt is említsük, hogy a vég gondolata, az ítélet, a beteljesedés gondolata uralja ennek a gyülekezetnek az egész üzenetét. Krisztus úgy mutatkozik be, mint Amen, a hű és igaz tanú. Ézsaiás könyvének 65. fejezet 17. versének gondolatán alapul ez, ahol Isten az Amen, Isten az igazi Amen, így van megnevezve. Egy picit vissza kell gondoljunk arra, hogy Amen eredetileg nem csupán azt jelentette, hogy úgy legyen, hanem ez eredetileg Ábrahám idejében egy szöveg volt. Egy sátor szöveg volt. Ismert volt az Ámen szöveg. És ez az Ámen szöveg még egyszer akkora volt, mint a többi sátor szöveg. Ez feszítette meg a sátort, a várható vihar, vagy az erős szél járással szembe szúrták le, vagy verték le az Ámén szöveget. Később ez azt jelent, ugye megszilárdította magát a sátrat. Később ezt a megszilárdított dolgot Amennek nevezték az élet különböző helyzeteiben, és ezért minden keresztény imádságot így fejezünk be, hogy Amen, legyen megszilárdítva, legyen kifeszítve az elmondott gondolatok. Tehát a mi korunk és a mi egyházunk egy laudícia, aminek az átélői vagyunk, mindnyájan ugyanannak a történelemnek vagyunk, a szenvedő és formáló alanyai a laudíciai 7. korszakban. Különben a háttérben ott vannak a régészek, és ott van az új feltárás. Jézus azt mondja, hogy a hű és igaz tanúbizonyság. Jézus azt mondja, hogy ő az Amen, és a hű és igaz tanú bizonyság. Az ókorban az volt a hű és igaz tanú, aki a halált is vállalta annak érdekében, hogy az ő tanú vallomása az igazságon alapszik. A tanú vallomás nem csupán egy eljárási, egy büntető eljárási mód volt, hanem az igazság kinyilvánításának egyik leglátványosabb eszköze is volt a tanúvallomás. Milyen érdekes, ha valamitől irtózik Laodicea népe. Ha valamitől irtózunk mi, akkor attól, hogy elmenjünk tanúskodni. Hát miért pont engem adtok be tanúnak? Hát adjátok be a másik embert. Ha balesetet látunk, ha bankrablást látunk, ha bármit látunk, akkor azt mondjuk az embereknek, azt mondjuk a hatóság embereinek, én nem láttam semmit, én nem tudok semmit. Miért? Mert mi nem akarunk tanúk lenni. És ezzel a korral szemben ott van Jézus, aki azt mondja, én vagyok a hű és igaz tanú bizonyság. Ezen túl Jézus még mond magáról mást is, mert azt mondja, hogy én vagyok az Isten teremtésének a kezdete. Ahogy ezt a Kolossé levél első fejezet és ott a 15. versében is megtaláljuk. Ennek a korszaknak az volt a legnagyobb betegsége, hogy ennek a városnak a keresztényei megvoltak arról 100%-osan győződve, hogy viselkedésük az adott helyzetben kifogástalan, hogy tökéletes a viselkedésük. És Jézus azt mondja, hogy nem jól viselkedtek. És ezért mondja azt János, aki hihetetlenül ismeri ennek a térségnek a kultúráját, és ennek a városnak a nyelvén, nyelvezetén, múltján, kifejezésein, ismeretén mondja el az üzenetét. Éppen ezért ezeket a kulcskifejezéseket jó, ha megtanuljuk és értjük. De a kulcskifejezések és az üzenet az nem minden helyzetben fedi egymást. Tehát azt ajánlja, hogy vegyenek szemkenőcsöt, de ne a város patikájából. Noha a város szemkenőcse a birodalom bármely területén a legjobb gyógyszernek minősül, hanem kitől vegyenek szemkenőcsöt? Jézustól. És talán így megláthatják saját szégyen teljes helyzetüket. Aranyuknak, szemgyógyító gyógyszerüknek, fekete gyapjújuknak semmilyen értéke nincs Krisztus szemében. Lehet, hogy az emberek azt mondják, hú, hát a laodiceai szemgyógyító ír, hát az a legtökéletesebb gyógyszer, és valóban hatásos, hatékony gyógyszer volt. Hú, hát a laodiceai arany, hát az a legcsodálatosabb arany volt. És nagyon jól tudjuk, hogy Tacitus, amikor erre járt, vagy Plinius, akkor nagyon elcsodálkozik, mert a városnak önálló pénze volt. Évszázadok óta gyakorlatilag önálló pénzzel jelennek meg a bankvilág piacán. A legfinomabb aranyból, a legtisztább ókori aranyból készült pénzekkel. Bárhol beváltották a laodiceai aranyat. Az olyan volt, mint a svájci frank ma. Tudatosan nem eurót mondtam. Szóval Jézus azt mondja, nincs értéke az értékednek. Az értéked, ami ebben a városban és a világ szemében érték, azt én értéktelennek tartom. Ezért szerezz be új szemgyógyítóírt, új aranyat, és nem azt mondja, hogy új fekete ruhát, hanem fehér ruhát. És a fehér ruha az valami csodálatos a Szentírásban, hiszen a tékozló fiú is, amikor hazatér, az apja mit mond? Mit adjanak rá? Fehér ruhát. A fehér ruha természetesen sokkal több annál, mint hogy egy ruházat. Hiszen azokat a tisztátalanságokat, lelki tisztátalanságokat is eltakarja, ami ennek a korszaknak a jellemzése volt. A nagy probléma annak ellenére, hogy a város felszívja a térség gazdag zsidó kereskedőit, valahogy meggazdagodott a lelkében is. Jézus pedig azt szeretné, hogyha ez a város szegény lenne a lélekben. Boldogok a lelki szegények, mondja Jézus a hegyi beszédben. A mindennapi gondolkodásukból kihagyták Istent, pontosan úgy, ahogy mi tesszük. Csak hétvégén voltak keresztények. Hétköznap mindenki végezte a maga civil foglalkozását. Túlságosan elfoglaltak voltak a biznisz miatt, sem hogy ők a misszióról, meg a kereszténységről, meg a hittérítésből kivegyék a részüket. Nem hittek ők a csodákban, ahogy mi sem hiszünk a csodákban, csak imádkozunk érte. De valahol a hétköznapjainkban a csodák és a mi életünk valahogy nagyon távol esik, legalábbis a gyakorlati életünkben. Nagy valószínűség szerint a város keresztényeit még nem érte utol János idejében, amikor írja az apokalipszist, a keresztény üldözés. Még nem voltak igazából nehézségeik. Milyen érdekes. A 60-70 vagy 80 kilométerrel arrébb lévő városokban volt keresztény üldözés, de a gazdag Laodicea még a keresztény üldözés korai hullámát is meg tudta vásárolni, el tudta magától téríteni. Minden ebben a városban a külső formalizmusba süllyedt. Mindennek csak külsőségében volt jelentősége. Csodálatos márványból készült paloták voltak. Sokszor ezekben a palotákban csak lézengtek az emberek, de minél nagyobb palotát épített, annál befolyásosabb volt a városba, annál inkább odafigyeltek. Ahogy pontosan ez a mi életünkben is megjelenik. Vagy Cicero, akiről meg kell, hogy említsük, római konzul, aki meglátogatta a várost, és megdöbbenve tapasztalta, hogy Laodicea önálló aranypénzt készít már évszázadok óta, és a lényeg, ezen a pénzen nem a császárok, a római császároknak a képei voltak láthatók, hanem Laodicea helyi isteneit tették rá. És Jézus azt mondja, végj tőlem fehér ruhát. De Laodicea nem akar venni fehér ruhát. Végy tőlem szemgyógyító írt. Végy tőlem tiszta aranyat. Semmi más nem kér Laodiceától, nem kér ellenszolgáltatást, de nem adja ingyen ennek a városnak a fehér ruhát. A megtérés, a hűség, a megismert igazsághoz való ragaszkodás, az az ellenszolgáltatása. Nem pénzzel, nem fizikai arannyal kell fizetni, hanem lelkileg kell fizetni. És Jézus befejezésképpen azt mondja, íme az ajtó előtt állok és zörgetek. Valószínű, hogy ezt a képet mi csak a 20.-21. századból értékeljük, és most is így látjuk. Bár el kell mondani, hogy a holnapi bulletinon lesz majd egy érdekes ajtó. Az egyik nagyon híres egyház történész azt mondja, hogy János egy mindennapi képet használt, ami a keresztény otthonokat jellemezte. Egyrészt azt, hogy a keresztény otthonok be voltak zárva. Ezért kellett ezeken a keresztény ajtókon kopogtatni. Ugyanakkor a keresztény ajtó kinyílt mindazok számára, akik be akartak menni. És nagyon érdekes, hogy itt nem a közösség jelenik meg. Nem azt mondja, hogy kopogtatok a közösség gyülekezetének ajtaján. Nem azt mondja, hogy kopogtatok a laodiceai egyház ajtaján, hanem hol kopogtat a názáreti Jézus? A személyes otthonomnak az ajtaján, átvitt értelemben pedig a szívemnek az ajtaján. Szóval itt, ebben a gyülekezetben, ebben a hetedik korszakban Isten személy szerint külön-külön akar találkozni velünk. Megtérni nem lehet közösen. Hűségesnek nem lehet közösen lenni. Mi közösen tudunk Isten tiszteletet tartani, imaórát tartani. Sok mindent tudunk közösen, de megtérni nem tudunk. Istennek átadni közösen az életünket nem tudjuk. Csak személyesen. És azt mondja ez a nagyon híres egyháztörténész, hogy minden keresztény otthon a Krisztussal való találkozás színhelyévé kell, hogy váljon. És ennek a korszaknak ez volt talán a legnagyobb üzenete. Az ajtó a legfontosabb. Tudjuk azt, hogy egy másik gyülekezetnek azt mondja, ímé adtam elődbe egy nyitott ajtót. Ezt az ajtót nem az Úr nyitja ki, nem Jézus nyitja ki. Ezt az ajtót csak mi, laodiceai keresztények tudjuk kinyitni. Azt mondja, ha valaki meghallja az én szómat, és megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, és ő én velem. Nagy valószínűség szerint ez János által az utolsó vacsorára, a széder pászka estjére való utalást jelentette. Minden zsidó és ebben élő keresztény ember tudta, miről van szó. Hiszen a keresztények is a pászkát, a széderestét ebben az időszakban még megünnepelték. Mint egy nagyon-nagyon fontos eseményt. Bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, és ő én velem. Valószínűleg egyesek azt mondják, hogy az énekek énekének gondolata is benne van itt a Jelenések 3.20-ban. Ugyanis, ahogy a vőlegény vágyakozik a mennyasszony iránt, és ahogy a mennyasszony várja a vőlegényének a kopogtatását, és ott van, és ébren, és készen, és elkészítette, és fehér ruhában, és felékesítve, úgy kellene kor keresztényeinek várni a szívük ajtaján kopogtató názáreti Jézust. Még egy érdekességet hadd mondjak el. Miközben ebben a térségben mentünk, sokszor késő este volt, amikor szállást tudtunk magunknak szerezni, és sehol a hét gyülekezetben a szálláson nem kaptunk vacsorát. Csak egyetlen egy helyen. Laodíciában. És amikor bementünk a szállodába, akkor mondták, hogy még most, ha sietnek, akkor meg tudnak vacsorázni. Miért? A vacsora benne van az árban? Laodíciában? Igen. Mert mi azt szeretjük, ha a vendégeink jól érzik magukat. És Laodíciában kötelező mindenkinek vacsorázni. Jézus azt mondja, a laodíciai embereknek, az akkor élő keresztényeknek, nekünk bejön hozzánk, és velünk vacsorál. Ha meghalljuk az ő szavát, nyissuk meg az ajtót. És a végén egy csodálatos gondolattal zárja, aki győz, ki győzhet? Bárki. Nincs eleve megírva a győzőknek, és nincs eleve megírva a veszteseknek a neve. Az aki helyett behelyettesíthetjük a saját nevünket. Aki győz, megadom annak. Kinek? Neked, neked, neked. Hogy az én királyi székemben üljön velem, amint én is győztem, és ültem az én atyámmal az ő királyi székében. Igen. A Jelenések könyve 7 korszaka végül is a győzőkkel fejeződik be. Nem mindenki fog győzni, de aki győz, az sok mindent meg fog kapni. Ahogy megkapott sok mindent a halálából feltámadt názáreti Jézus, mert ő is győzővé vált. Bár a Golgota keresztjén úgy látszott, hogy ő a legnagyobb vesztes, de a feltámadás után győztessé vált. Kinyilvánította Isten az ő győzedelmét. Mit kívánnánk mást, mint találkozzunk Isten királyi széke mellett, hogy győzők lehessünk. Mert a Jelenések könyve a győzőknek iratik. Minden vesztes, aki ezekben a pillanatokban még úgy érzi, hogy vesztes, győztessé válhat. És mindenki, aki úgy érzi magát, hogy ő már győztes, ne ringassa magát el, mert a vesztesekből győztesek lehetnek, a győztesek pedig veszíthetnek. Tehát legyünk győztesek az Úr kegyelméből. Amen.
Véget ért tehát a 7 gyülekezetről szóló üzenet tanulmányozása, és amint ígértem, néhány segítséget készítettünk elő ahhoz, hogy vissza tudjunk emlékezni azokra a gondolatokra, amiket ezekről a gyülekezetekről hallottunk. Hátul, ahol a napi vázlatot is mindenki elviheti, találtok egy táblázatot, az a címe, hogy a 7 csillag titka, hiszen így indította a 7 gyülekezetnek szóló üzenetet János apostol, és ez a táblázat összefoglalja nagyjából azokat az üzeneteket, amelyeket a 7 gyülekezet kapott. És ebből arra is emlékezhetünk, hogy igen, valószínűleg ezek az üzenetek egy-egy egyház történeti, üdvösség történeti korszaknak szóltak. De azt tudjuk, hogy egy-egy korszak egyházi rendszere, az egyrészt egy idő óta több egyházból épül föl, másrészt az egyházak gyülekezetekből, amelyek nem lehetnek mindig egyformák. Bár azt mindannyian tudjuk, hogy egy adott kor hangulatából, stílusából, szokásaiból nagyon nehéz kitörni, és kívülről szemlélni azt. Tehát inkább abból induljunk ki, hogy mindenki egy része annak a kornak, amiben élünk. De a gyülekezetek is egyénekből állnak, és azok sem mind egyformák. Ezért azt tanultuk ez alatt a néhány este alatt, hogy minden korszakban jelen van a többi korszak jellemzője is. Minden korszakban különböző stílusú és szemléletmódú gyülekezetek is léteznek. És ezeken a gyülekezeteken belül is vannak egyének. És talán ezért Van az, amit Tokis testvér is kihangsúlyozott, hogy amikor Jézus azt mondja, hogy zörgetek az ajtódon, akkor ez egyénekhez szól. Hiszen azokat az ítéleteket, amelyek egyes korokra vonatkoztak, azokat nem tudjuk megváltoztatni. De azt tudjuk, hogy minden korszakból ment tovább egy maradék. Képezett egy új korszakot, és nekünk az a célunk mindig, hogy a kemény és az elmarasztaló ítéleteket valahogy elkerüljük, és egy maradékhoz tartozzunk, aki inkább a megoldást, a javaslatot, a Isten által megtett lehetőségeket tartja meg, vagy fogadja el, és így a maradékhoz tartozik majd. Tehát szeretettel ajánlom mindenkinek, hogy vegyétek magatokhoz ezt a kis táblázatot. Az elmúlt heti bulletin hátoldalán megjelentettünk néhány gondolatot White testvérnőtől, aki nagyon sok helyen hangsúlyozza azt, hogy ebben az időszakban, az utolsó időben nekünk a Jelenések könyve és a Dániel könyve tanulmányozása a legfontosabb feladatunk. Természetesen ez leginkább azoknak szólna, akik most nincsenek itt. Mert azt hiszem, akik itt vannak, azok mindannyian érezzük, hogy jönnek az új gondolatok, és nekünk ezeket meg kell fogadni. De tegyünk meg mindent azért, hogy egyre többen legyünk. Mert ebben a korban nekünk ezeket az üzeneteket kívülről kell tudnunk, és meg kell tudnunk magyarázni. A holnapi bulletin hátulján egy néhány gondolatot találunk erről a laodiceai üzenetről, ami ma is elhangzott, és amit holnap is kibővítve Tokis testvér még el fog mondani a gyülekezetnek, és ahogy mondta, az elején egy ajtó szerepel, mert ahogy végignéztem ezeket a képeket, nagyon sok ilyen kép van, amelyen Krisztus kopog az ajtón. De valahogy ez mindig úgy tűnik, hogy ez másnak az ajtaja. Hát hiszen ha én látom kívülről, hogy Krisztus kopog egy ajtón, akkor az nem az én ajtóm. Ez az ajtó, ez belülről látható, és egy fény van mögötte. És szerintem így kéne nekünk gondolni arról, hogy nem a másik ajtaján kopogtat csak Krisztus, hanem az enyémen. Akit én lehet, hogy nem látok, mert nem nyitom ki az ajtót. Gondolkozzunk majd el ezeken az üzeneteken, és adjuk tovább másoknak, azért, hogy legyünk egyre többen, hiszen holnap vagy jövő héttől kezdve folytatódik ez a sorozat, és megyünk egyre mélyebben és komolyabban bele azokba a proféciákba, amelyek a napjaink és a jövőre fognak vonatkozni. Szeretettel hívunk és várunk tehát így mindenkit.
Jövő héten pedig egy külföldi nagyszerű előadónk lesz, már most mondom, Galusz László testvér, a Szerbiából a Belgrádi Egyetemnek az igazgatója, egy nagyon fiatal, lendületes előadó, aki doktori disszertációját az általa jövő héten majd elmondani kívánt témából készíti.
Tehát szeretettel hívunk erre is mindenkit. Mivel a hetedik gyülekezetről, Laodiceáról nincsen ének az énekeskönyvünkben, azért a nyolcadikról énekeljünk, Jeruzsálemről, a 146-os éneket énekeljük befejezésül, az első és második verszakot, ima után pedig a harmadik és a negyedik verszakot, Ó Jeruzsálem, szép honom!
Kegyelmes Urunk, Istenünk, megállunk Te előtted, hogy megköszönjük, hogy van egy hetedik korszak, és érezzük ennek a hetedik korszaknak felelősségét a vállunkon, érezzük a szívünkben az elhívást, de ugyanakkor van egy óemberünk is, amelyik visszahúz bennünket, amelyik a földi hívságok felé irányítja tekintetünket. Add, Urunk, hogy tudjunk tőled venni szemkenőcsöt, szemgyógyító írt. Add, hogy lássunk, hiszen mi azt hisszük, hogy látunk. De a látás az nem csak fizikai, érzékelő szervek működése, hanem egy belső, lelki, spirituális gondolkodás is. Add, hogy valóban lássuk egyházunkat, helyzetünket, saját magunkat, az üdvösséget, a hívást, a csodákat, Jézus visszajövetelét. Hogy ezek ne merő, formalista szavak legyenek az ajkunkon, hanem ez a szívünkből jöjjön, és minél fontosabb legyen ez az életünkben. Add, hogy ne rendezkedjünk be ebben a világban úgy, ahogy belendezkedtek az ókori Laodicea lakói, és add, Urunk, hogy mi jobban nézzünk az ajtóra, jobban hallgassuk azt, hogy ki az, aki kopogtat, hiszen nincs csodálatosabb dolog, mint egy igazi élő vacsora közösségbe kerülni Te veled. Áld meg életünket, légy velünk, Urunk, áld meg majd a holnapi napot is, légy a betegekkel, légy a földrengés sújtotta területekkel, légy az éhező népekkel, a világ legtávolabbi szegletében is. De arra kérünk, légy mindenhol a Te népeddel, Jézus nevében. Amen. Az Atya szeretete, az Úr Jézus Krisztus kegyelme és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen.